napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hosszú hétvége utáni első munkanap délutánján is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A hazai és ezen belül az erdélyi kanyarú járvánnyal kapcsolatos aktualitásokról, az oltóanyagok megfelelő mennyiségű utánpótlásáról, az egységes bértörvénynek az egészségügyi dolgozókra nézve érvényes pozitív és vitatott fejezeteiről, az oltási törvénytervezet munkafolyamatáról, a káderek utánpótlását célzó indítványokról, az egészségügyi helyzet javulásának esélyeiről beszélgetünk a mai műsorban László Attila gyermekgyógyász orvossal, Kolozs megyei szenátorral, a Felsőház szakbizottságának elnökével egy a reggeli órákban felvett interjúban. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai naprakészben az egészségügyi szakember Honatyát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat!
Hála a jó Istennek az előzetes, hát helyenként riadalmat keltő híresztelések ellenére ismét több százezren vettek részt a csíksomjói búcsúban. Emlékeztessük a tisztelt hallgatókat, akik esetleg elfelejtették, hogy mik is voltak ezek a riasztások. Ön felelőtlenségnek tartotta azokat a híreket, amelyek a kanyarúval kapcsolatosan megjelentek Hargita megyében. Miért tartotta ezt felelőtlenségnek, és egyáltalán még mindig beszélhetünk kanyarú járványról Romániában?
Igen, részben, de az ügy most már jó úton halad. És hogyha megengedi, akkor válaszolnánk a kérdésére. Már hetekkel ezelőtt, és most már végre beszélhetek róla, hetekkel ezelőtt felröpent jó néhány helyen egy olyan hír, hogy nagyon sokan mondják vissza a részvételi szándékukat a pünkösdi búcsú alkalmával, a kanyarú járványra hivatkozva. Tehát Kalotaszent királyi polgármester jelezte elsőként, hogy elég sokan mondták vissza a foglalásaikat, ugyanis nagyon sokan, akik a búcsúra készülnek, a csíksomjói búcsúra, úgy jönnek, hogy elindulnak Magyarországról, vagy az ország különböző pontjairól, megállnak előző nap este Kalotaszent királyon, vagy Kalotaszeg valamelyik helységébe, és másnap utaznak tovább Csíksomjó irányába. Hát az az igazság, hogy szerintem egy kicsit, hát eléggé fel volt fokozva ez a hangulatkeltés az elmúlt időszakban. Néhány nappal ezelőtt találkoztunk Kolozs megyével a polgármesterekkel, és arra kértem mindenkit, hogy vegyék ki részüket abban a munkában, ami az oltási kampányt illeti, hogy ezt a problémát oldjuk meg. Örömmel értesültem, hogy ennek ellenére, hogy ezek a hírek azért terjengtek elég becsületesen, volt azért egy-két felelőtlen nyilatkozat ez ügyben. Ennek ellenére minden rendben volt, normálisan lezajlott a búcsú, és mindenki jól érezte magát. Nem akartam annak idején arról nyilatkozni, hogy mindenki tegye a maga módját, megvan a módja annak, hogy mit kell tenni ilyen esetben, illetve az, aki beteg, az üljön otthon, és ne mászkáljon ott, és ne kéregessen ott a búcsúra menő emberek között. És azt hiszem, hogy itt a Hargita megyeiek egészen jól, operatívan kezelték a kialakult helyzetet. Másfelől azt is el kell mondanom, hogy most már végre a sok mellébeszélés ellenére beindult az oltóanyag szétosztása megyénként. Múlt héten mindenki megkapta az első adagot, ami a sürgős dolgok kezelésére alkalmas mennyiség, nem sokára következik a nagyobb mennyiség, és akkor folyamatos lesz az ellátás.
Itt álljunk meg azért egy picit, mert hogy azt ön elismerte, hogy igen, Hargita megyében járványról szó sincs, de góc az van.
Igen, de a gócot azt nagyon hatékonyan lehet kezelni, és akkor, amikor felhívtam a kollégákat, akkor kiderült, hogy ők akkor nyilatkoztak, amiután már megtették a szükséges intézkedéseket. Most ezért tartottam kicsit felelőtlennek ezeket a nyilatkozatokat, nevezem ezt akárminek.
A közelmúltban láttam egy térképet, amely továbbra is az ország nyugati, délnyugati részét tartja veszélyesnek kanyaró szempontjából. Na már most fennáll-e továbbra is a járvány kérdése, vagy pedig ez a három megye most már el van szigetelve?
Ha megengedi, megkérdezem, hogy melyik térképet láttam, mert engem a legjobban az riasztott, az a térkép riasztott meg, amit a tavaly februárban adtak ki, illetve modellezték azt, hogy mi történik, hogyha nem csinálunk semmit. És már tavaly februárban, tehát én 2016 februárjáról beszélek, amikor lemodellezték, hogyha nem teszünk semmit, vagy nem változtatunk az oltási szokásainkon, akkor 2017 első felébe lesz egy problémánk az ország nyugati részébe, Arad, Temes, Krassószörény, Mehedinc és Hunyan megyébe. Azok a megyék, ahol megtették a szükséges lépéseket, gondolok itt Hunyad megye, Fehér megye, ezeknél nem váltak be a jóslatok. Viszont azokban a megyékben, ahol továbbra is eléggé, hogy mondjam, hanyagul kezelték ezt a kérdést, ott sajnos megtörtént az, ami megtörtént. Nos, az esetek száma az folyamatosan csökken. Most, hogy átcsoportosították az oltóanyagokat, illetve mindenki megkapta az első a szükséges mennyiségeket, így napról napra csökken az esetek száma. Annak ellenére, hogy időnként még felfelüti egy-egy ilyen góca fejét, kevésbé várható helyeken, lásd Csíkszeredába, vagy akár Dézsán Kolozs megyébe, ahol megjelent 11 eset a múlt héten. Most ezeket mind orvosolni kell, és kézbe kell tartani. Másfelől nemrég tudomásomra jutott, és kikértem a statisztikai adatokat, hogy mi volt akkor, amikor nem oltottunk, illetve milyen esetszám jelent meg azután 1980-t követően, miután elkezdtük oltani a kanyaró ellen a lakosságot, és főleg a gyerekeket, akkor kiderült, hogy hát bizony ilyen több tízezres esetszám volt az átlagos 1980 előtt, tehát 28-30 ezer eset volt szinte minden évben. Miután beindult a kampányszerű oltás, és ez rendszeressé vált, volt azért olyan év is, hogy a 70-et se értük el, de volt olyan év, ahol még az 50 alá is lementünk. Most itt van ez a helyzet, 6-7 ezer esettel meg kell oldani, és azt hiszem, hogy ezt meg fogjuk oldani rövidesen.
2016 februárját említette, hogyha jól jegyeztem meg.
Igaz? 2016 februárjában modellezték le azt, hogy mi lesz 2017 első felében.
Akkor engedjen meg, hogy megkérdezzem, bocsánat, hogy szavába vágok, hogy az akkori felelős miniszter Vlad Voiculescu miért nem intézkedett megfelelő mennyiségű oltóanyag beszerzése tekintetében?
Ez jó kérdés, mert ugyanezt tettem fel én is, hogy akkor, amikor, és hogy mondjam, nem kell ahhoz matematikai zseninek lenni, hogy kiszámolt, hogy hány újszülötted van, hányan lesznek 6 évesek, illetve hányan maradtak ki a korábbi oltási időszakból. Egyszerűen össze kell tudni adni 3-4 számot, és akkor meg tudod mondani, hogy mennyire van szükséged. Az, hogy nem tették meg, az a számomra érthetetlen. Tehát éppen miatt nem sokára az asztalunkra kerül az új oltási törvény. Az egyik alapvető fejezet, ahol igenis nagyon határozottan szeretnénk beavatkozni, az az, hogy mi az állam felelőssége, illetve az állam intézményeinek a felelőssége ezekben a kérdésekben. Nem ott látom a szükségességét, hogy itt riogassuk a szülőket, hogy felveszik-e vagy nem veszik fel a gyerekedet az iskolába, hogyha be van-e oltva. Azt hiszem, hogy elsőként az állam kell a kötelezettségeit teljesítenie. Tavaly sajnos az állam nem teljesítette a kötelezettségét.
Igen, sajnálatos, és most csattan az ostorha.
És hozzáteszem, egyelőre úgy néz ki, hogy majd mindenki nagyra mereszti a szemét, és akkor majd egymásra mutogatnak, hogy ki nem végezte a munkát, de nem arról vagyunk híresek, hogy valaki azt mondja, hogy elnézést, én hibáztam, akkor én vagyok ezért a felelős.
Egyéb iránt azt is említette, hogy most már megfelelő mennyiségű oltóanyag van. Na már most,
ha megengedi, akkor kiegészítem. Tehát a múlt heti adataim szerint több mint 100 000 dózis jött be a múlt héten, ami kiosztásra került. Nem titkolom, volt olyan megye, ahol elég erőteljesen, erőszakosan kellett felszólítani egy a kollégákat, orvos kollégákat, hogy méltóztassák átvenni a szükséges adagokat. Viszont legkésőbb július 14-éig további 500 000 adag kerül leszállításra, és az viszont már biztosítani fogja a több mint egy éves szükségletet, ami raktáron lesz, és szét lesz megyénként osztva.
Nagyon szépen köszönöm a pontosítást. Pont erre akartam kitérni, hogy éppen Hargita megyében az illetékesek azt nyilatkozták, hogy csak június végéig van megfelelő mennyiségű oltóanyag. Annak ellenére, hogy Florian Boldog miniszter korábban azt állította, hogy év végéig teljes mértékben le van fegyve az oltóanyag mennyiségnek a készlet.
Kis úr, azért pontosítottam, mert van néhány adat, amit ilyenkor figyelembe kell venni. Én annak örülök, hogy nagyon tudatosan viselkednek a szülők. Tehát nem titkolhatjuk a végtelenségig, hogy van az országos szinten nem érjük el az 50%-os oltási arányt sem a kanyaró esetében. Tehát a 12 hónapos gyerekek oltási aránya kanyaró ellen 46 egész akárhány százalék, majdnem 47, ami egy riasztó adat. Ehhez nagyon sok dolog hozzájárult, az egyik az oltóanyag hiánya októbertől errefele. Másfelől pedig azt is látom, hogy nagyon tudatosan viszik az emberek a gyerekeiket, és ez egy örvendetes dolog. Tehát annak ellenére, hogy itt egyesek nagyon sokat agitáltak, vergődtek, hogy elmagyarázzák, hogy miért nem kell oltani valakit. Hát az élet bebizonyította, hogy igenis kell. Másfelől nem titkolom azt se, hogy maga az egész orvostudomány abból áll, hogy különböző rizikófaktorokat elemzel, és meghozol egy döntést, hogy mit nyersz és mit veszesz. Egy oltóanyag, egy gyógyszer vagy akárminek a használata következményeként. És azt hiszem, hogy ezek az esetleges mellékhatások, amelyek jelentkezhetnek, amelyek 10%-ban vagy 1-2%-ban mérhető, ez megéri ezt a rizikót felvállalni azért, hogy elkerüljünk egy jóval súlyosabb helyzetet. És ebben az országban megtettük gyakorlatilag 1980 óta. Nem beszélve számos más példát is, ami a többi oltáshoz szól.
Most már a kanyarójárvány kapcsán felmerültek holmi vallási, emberi felelőtlenségi kérdések. Azt állította, hogy ugyebár is tudjuk, hogy napirenden van az oltási törvény előkészítése. Tudomásom szerint már ez is háttér rengéseket kavar.
Kétségtelen.
Van ilyen passzus, ugyebár, hogy kötelező lesz az oltás, vagy hogy, amint már említést tett róla, hogy a gyerekeket nem lehet majd beíratni, és hogy egyesek már azt állítják, hogy az emberi szabadságjogok sérülnek. Szóval ezzel kapcsolatosan is lesz még vihar, gondolom.
Biztos, hogy lesz sok vita, de biztosíthatom önt, hogy megpróbálunk a szenátusban egy olyan formát adni, hogy minél kevesebbet kelljen azon módosítani a képviselőházba. Van viszont néhány olyan dolog, amiben látom, hogy egyhangú a vélemény, illetve tisztességes kommunikációt kell folytatni, és tisztességesen el kell mondani. Az elmúlt években számtalan olyan hibás adminisztratív lépés történt, aminek ez lett az eredménye. És kezdeném azzal, hogyha emlékszik ön, illetve a rádióhallgatók, valamikor két fajta orvosi körzet volt az alapellátásban. Volt a felnőtt körzet, volt a gyermek körzet. Átfedések voltak, a gyermek körzetek nagyobbak voltak, nagyobb területet tettek le egy viszonylag alacsonyabb beteg vagy egy gyerek létszámmal, akiknek az volt a dolga, hogy ezeket az oltásokat, meg a gyerekek egészségügyi dolgaival kapcsolatos ügyeket intézzük. Ezt megszüntettük, mindenkiből családorvos lett. Na most úgy alakult a demográfiai helyzet, hogy sok esetben találkozom olyan helyzetekkel, ahol 1000-1200-1500 személy szerepel a házi orvos listáján, és 2-3 gyerek van, vagy még annyi sem. Másfelől pedig 2015 augusztusában számomra érthetetlen módon elvették az oltási jogot az iskolaorvosoktól azokon a településeken, ahol ez az iskolaorvosi hálózat még működik. Igaz, hogy nincs sok ilyen hely, de azért nagyvárosokban az iskolaorvosi hálózat működik. Ha emlékszik, annak idején mindig szeptemberben, amikor iskolába mentünk, megmértek, megvizsgáltak, belenéztek a torkunkba, illetve az elsősök esetében, vagy hogyha valaki más iskolából jött, akkor fel kellett mutatni az oltási könyvet is, és hogyha hiányzott valamilyen oltás, akkor volt egy ilyen bepótolási naptár az iskolaorvosnak, és ez meg is történt. Most ezeknek az adminisztratív intézkedéseknek a hatására oda jutottunk, hogy kiderült, hogy a gyerekek helyenként nincsenek rajta a házi orvosok listáján. Tehát nekem már nagyon komoly kételjeim vannak azzal kapcsolatosan, hogy egyáltalán tudjuk-e, hogy hány ember van beoltva ebben az országban, vagy nem tudjuk. És számos ilyen dilemmám van ebben a pillanatban, és ezt megpróbáljuk orvosolni már az oltási törvényen. Másfelől azt is el kell mondanom, hogy sem én, sem a kollégáim, tehát szeremdészes kollégáim, de nem csak mi, nem vagyunk hívei annak, hogy itt riogassuk a szülőket, hogyha nincs beoltva a gyereked, akkor nem veszük fel. Hanem inkább arra törekszünk, hogy hozzuk létre azt az állapotot, hogy ne jusson oda a gyerek, hogy ne legyen beoltva, illetve az a szülő, aki meg kell hozzon egy ilyen döntést, és nincs meg a megfelelő egészségügyi ismerete, annak inkább azt kötelezzük, hogy üljön be egy padba, tanulja meg, hogy mit nyer és mit veszít egy például egy oltásnak a mulasztásával, vagy megtagadásával, és hozza meg informáltan ezt a döntését. És azt tartom fontosnak, nem az, hogy ne vegyük fel a gyereket, vagy ne adj Isten büntető eljárást indítsunk a szülő ellen, mert nem oltatja be a gyereket. Ezt tartom fontosnak, és ezért örvendek annak, és ezt nagyon őszintén mondom, hogy elmúlt hetek tapasztalata az bizonyította be, hogy hihetetlenül felelősségteljesen viselkednek a szülők, és viszik a gyerekeiket az orvoshoz, ránéznek az oltási füzetre, hogy mikor kell beoltsa a gyerekét, illetve nagyobb figyelmet szánnak a gyerekeiknek az egészségügyi állapotára.
Végkövetkeztetésként ebben a témában akkor vonjuk meg a mérleget. Tehát jelen pillanatban Romániában mi a helyzet a kanyaróval? Lecsengőben van a járvány?
Most már azt kell mondanom, hogy leszálló ágban van a járvány, és el kell telnie néhány napnak, néhány hétnek, hogy ez statisztikákban is megjelenjen, viszont már a legnagyobb problémáról már nem beszélhetünk, tehát már nem mondhatjuk azt, hogy nincs oltóanyag, vagy nehogy Isten meg kell vásárolnia valakinek az oltóanyagot ahhoz, hogy beoltsák a gyerekét. Én azt mondanám, hogy ez csak az első lépés, apropó a parlamenti munkánkról. Előbb vagy utóbb lesz egy oltási törvényünk, és azt se titkolom, hogy készítjük elő a következő lépést, hogy legyen egy prevenciós törvényünk is. itt nem adózási prevenciós törvényre gondolok, mert most látom, hogy elég sokat foglalkozunk ezzel is, hanem azt szeretném, hogy az oltáshoz hasonlóan emeljük fel törvényszintre a prevenciót, gondolok itt a szülővizsgálatok kérdését, meg egyéb problémát, amikkel azt hiszem, hogy érdemes lenne foglalkozni. Ha másért nem, de nem tartom elfogadhatónak azt a helyzetet, hogy több tízezer ember úgy távozik az élők sorába, hogy időben felfedeztek volna ilyen-olyan egészségügyi problémákat.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt László Attila, szenátor úr, az Egészségügyi Szakbizottság elnöke. A beszélgetés második részében fókuszáljunk a közvetlen parlamenti munkára. Azt említette az előbb, hogy készül az oltási törvény, viszont a felsőházon már átment az egységes bérezési törvény. Na már most ez az ágazat szempontjából mennyire hoz újdonságokat, mennyire küszöböli ki a jelenlegi gondokat, és az egyenlőtlenségeket mennyire orvosolja? Tehát elsősorban az egészségügyben.
Vagy milyen konfliktusokat generál majd? Nos, felsőházon már átment az új bértörvény, az állami bértörvény. És ha megengedi, maradnék az egészségügyi fejezetnél, mert ezt jobban ismerem, azt látom, hogy van egy jelentős növekedés, eltűntek különböző egyenlőtlenségek, illetve azt is el kell mondanom, hogy azért 1-2-3-5 kiegészítésre szorult, ha nem többe, ugyanis az első változat, ami az asztalunkra került, eléggé felületes volt. És azért mondom ezt, mert megpróbáltunk egy nagyon gyors közvitát lemenedzselni szakszervezetekkel, illetve az érdekeltekkel közvetlenül, különböző szakmai szervezetekkel, és megkértük, hogy mondják el a véleményüket. Úgy összegezném, a korrekciók, amelyeket meg kellett hoznunk, azok egyrészt arról szóltak, hogy voltak olyan fejezetek, amelyek nem tartották be az alkotmánybíróság döntéseit, és azt korrigáltuk. Másrészt azt is el kell mondanom, hogy teljes szakmai testületek maradtak ki a bértáblából. Gondolok itt biológusok, laborások, beteghordók, és a lista az elég hosszú volt, ezeket korrigáltuk. Másfelől azt hiszem, hogy arról is beszélhetünk tisztességesen, és ez a helyzet megkívánja, hogy értetlenül álltunk azon helyzet előtt, amikor az egyes szakszervezetek kevesebbet kértek, mint amennyit ajánlott a kormány. És mi is szinte levegő nélkül maradtunk. Kollégák órákon keresztül próbálták elmagyarázni nekik, ők meg mind mondták a magukat, tehát elég hosszú ideig az ilyen süketek párbeszéde folyt a szakbizottság és a tagjai, illetve a egyes szakszervezeti vezetők között, de végül ezen is túléptünk és megoldottuk. Péntek este beszéltem a képviselőházi kollégákkal, úgy néz ki, hogy van néhány módosítás, apró módosítást, amit eszközöltek. De a lényeg az mik? Viszonylag jelentős béremelés lesz, illetve egy nagyon érdekes helyzet alakul ki. Az állami bértábla módosítása nagy valószínűséggel egy kicsit fejreállítja, vagy megbolygatja a magánszférát is. Tehát egy versenyhelyzetet teremt, vannak már olyan területek, ahol ez már érezteti a hatását, és pont az egészségügy az. Gondolok itt a nővérek visszaáramlása az állami intézményekben, orvosok tapogatóznak és készülnek visszamenni az állami intézményekben, illetve múlt csütörtökön jelezték azt, hogy van olyan megyei kórház, ahol hónapokon keresztül nem jelentkezett senki gyógyszerészi állásra, és legnagy meglepetésükre a múlt héten 6-on jelentkeztek az újonnan kiírt versenyvizsgára, ami számukra is egy meglepő dolog volt. Másfelől van egy olyan kérdés, amire még nem tudok konkrétan válaszolni, és pedig az az, hogy számításaink szerint csak az állami szféra béreinek a növekedések során, vagy annak köszönhetően az egészségbiztosító jövedelme mintegy 17,7%-kal fog nőni, hogyha életbe lép az új bérrendszer. Nagy valószínűséggel ez a növekedés valamivel magasabb lesz, hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy a magánszféra előbb vagy utóbb válaszolni fog, és valamilyen szinten követni fogja ezeket a béremeléseket. Ami egyrészt úgy tartom, hogy egy örvendetes dolog lenne, mert egy csomó problémát megoldana. Ebben a pillanatban valahogy át kell vészeljük az elkövetkező 4-5 hónapot, ami a biztosító költségvetését illeti, ugyanis az egészségbiztosító bevétele az nem igazán módosult, illetve a gyógyszerekre szánt összegek nem igazán módosultak jelentősen 2011 óta. Ez elég fura helyzetet teremt, gyakorlatilag azt jelenti, hogy 2011-ben a nemzeti össztermék 1,2%-át fordítottuk az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására, beleértve a gyógyszerekre is, ami arányai összegszerűen többé-kevésbé megmaradt, viszont arányaiban ez csökkent, most valami 0,69%-ot fordítunk a nemzeti össztermékből a gyógyszerekre. Másfelől azt hiszem, hogy egy jogos igénye van bárkinek és bár milyen intézménynek, hogy egy gazdasági növekedés, ami évek óta érezteti hatását, az éreztesse a hatását az ilyenszerű területeken is, mint egészségügy, mint oktatás, mint kultúra, vagy egyéb területeken is.
Annál is inkább, hogy alkotmányban van foglalva ez a minimális.
Igen, de nézzük meg az oktatási törvényünket, ahol azt mondja, hogy 6%-ot fordítunk az oktatásra, ennek ellenére 4,5%-t, és szinte hasonló a helyzet most az egészségügyre is. Tehát valahogy ezt a át kell lépjük ezt a gondolkodásbeli küszöböt, hogy vegyük már tudomásul azt, hogy az oktatás, az egészségügy, a kultúra, az nem idézőjelbe vett pénznyelő intézményrendszer, hanem az tulajdonképpen egy társadalomnak egy szerves része a maga hozadékával, és hogyha nagyon materialistán akarunk hozzáállni a dologhoz, akkor helyezünk egy kicsit nagyobb hangsúlyt arra, hogy az oktatás azt tekinthetjük akár egy befektetésnek is, sőt, azt hiszem, meg vagyok győződve róla, hogy az egyik leghatékonyabb és a legjövedelmezőbb befektetés, vagy az egészségügyet is tekinthetjük annak, hogy az ember jólétének és a munkaképesség növelésének az egyik alapvető intézményrendszer.
És hogy mennyiben összefügg ez a kettő, az lenne a legjobb, hogyha az oktatás folyamán kikerült egészségügyi káderek, legyenek orvosok, asszisztensek, nem távoznának el külföldre. Na már volt egy ilyen tendencia is ezzel az egységes bérezési törvénnyel, hogy hazacsalogassuk az származott kádereket. Van-e lehetőség rá?
Kis úr, elméletileg megvan. Gyakorlatilag én nem vagyok ennyire optimista. Én azt szeretném, hogy mindenki használja ki a lehetőséget arra, hogy tanuljon, és jöjjön azután haza. Tehát tudomásul kell vennünk, hogy lehet, hogy Erdélyben gyakrabban, vagy régebb óta hozzá vagyunk ehhez szokva, de tudtommal még ácsisabb úgy lehettél, hogy előbb meg kellett járt Európát, és 12 mestertől kellett hozzá ajánló levelet, hogy felvegyenek aztán a céhetbe otthon. Ez nálunk hagyomány volt, és nagy valószínűséggel az előrelépésünknek az egyik alapfeltétele az volt, hogy nézd meg, hogy más mit csinál, és tanuld meg, hogy tud otthon megcsinálni. Örvendenék ennek, valószínűleg egy hosszas folyamat.
Olvasom, hogy ismét lesz adminisztratív igazgatója minden kórháznak. Miért van erre szükség? Miért nem tudja ezt a munkakört a menedzser maga ellátni?
Nos, itt rossznak tette fel a kérdést. Rossz személynek. Én továbbra is úgy tartom, hogy nem igazán vagyok híve, megmondom őszintén, a nem egészségügyből kikerült kórház menedzsereknek. És azért mondom ezt, mert lehet, hogy itt most nagyon sokan fognak morogni, főleg jelenlegi kórházigazgatók vagy aspiránsok erre a titulusra, de nekem az élettapasztalatom azt mutatja, hogy akkor tudsz valamit vezetni, mikor minden egyes lépését végigjártad annak a területnek, ismersz minden területet, és egy idő után aztán a tapasztalat és az elméleti tudás megszerzését követően elkezded azt vezetgetni. Itt most vannak olyan menedzserek, akik orvosok, vannak olyanok, akik nem orvosok, gyógyszerészek vagy fogorvosok. Megmondom őszintén, itt az elmúlt időszakban nagyon eléggé zavart engem személy szerint, de azt látom, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Nagyon anyagiassá váltak az egészségügyi menedzsmenti döntések. Időnként meg kell találni a módját annak, hogy ha a beteg érdeke megkívánja, akkor tudjál lépni, és ne csak azt nézd, hogy akkor hónap végén hogy állsz a költségvetésed. De azt látom, hogy mind távolodunk el a betegközpontú egészségügyi menedzsmenttől, és egy ilyen materiális pénzügyi menedzsmentet próbálunk ráerőszakolni az egészségügyre. Lehet, hogy okosabbak lennénk, hogy elkezdenénk ilyen több éves költségvetéseket összeállítani és megtervezni az egészségügyben is, de nem csak ott, ami nagyobb mozgásteret engedhetne. Na most ebből a szempontból ott lesz a gazdasági igazgató, aki gyakorlatilag a főkönyvelő egy lépcsővel felnebb lép. Amit viszont emellett még fontosnak tartok, hogy azokban az intézményekben, ahol kutatás folyik, ott ismét megjelenik a kutatási és fejlesztési igazgató, ami nem ingatlan fejlesztésről, hanem a szakmai kutatásról és a szakmai fejlesztésről szól, és ezt én egy örvendetes dolognak tartom.
Az érettségig időszakát éljük. Rengeteg fiatal kerül ki ismét a középiskolai oktatásból, és tanulási vágyaik lesznek bizonyára. Na már most van itt egy olyan kezdeményezés, amellyel kapcsolatosan a jövőt illetően kérdezném önt, ugyanis az RMDS javaslatára került egy olyan módosítás napirendre, amely szerint ezután elismerhetik az egyetemek a posztliceális asszisztensképzők kredit pontjait. Hogyan állunk ezzel a kérdéssel?
Most ez sínen van, aláírta az államelnök, érvényes. Itt egy kiegészítésem van, aki felvételt nyer. Tehát az oktatási törvényben nem igazán értettem, miért mindenhol ez érvényes, kivéve az egészségügyi oktatásban nem volt ez érvényes. Gyakorlatilag mi eltöröltük ezt a bekezdést, hogy az egészségügyi oktatásban tilos. Itt gyakorlatilag mindenki, aki egy posztliceális képzésen átment, felvételt nyer egy egyetemi asszisztens képző szakra, ott minden egyetem eldönti, hogy mit ismer el, mennyit ismer el, miből kell vizsgázzon, miből nem kell vizsgázzon. egy bizonyos kreditszintig. Azt hiszem, hogy ez egy normális folyamat, másfelől pedig nem korlátozhatjuk senkinek az ambícióját, hogy tovább tanuljon, sőt, támogatnunk kell erre.
Ezt belefoglaltatik az új oktatási készülő oktatási törvénybe?
Már módosítottuk, persze módosítottuk, aláírta az államelnök, megjelent, gyakorlatilag már most az új tanévtől kezdve működik. Nem látok ebben semmi problémát, megmondom őszintén, és örvendek, és annak örvendenék a legjobban, hogyha minél többen élnének ezzel a lehetőséggel.
Annál is inkább, mert ismét igen keményen elmarasztalták egy európai statisztika szerint Romániát, ami a hazai egészségügyi szolgáltatások, amúgy az egészségügy szintjét képezi. Milyen esélyek vannak arra, hogy a közeljövőben ez a rólunk szóló rossz kép javuljon, és nos, hogyan látja ön a megoldást?
Én azt látom, két dolgot látok. Az egyik az az, hogy azért jelennek meg nagyon színvonalas intézmények, és úgy szép lassan úgy csiráznak a nagyon jó körülményeket, nagyon jó munkát végző intézmények, és ez egy örvendetes dolog. Másfelől pedig lehet kritizálni kívülről, viszont nem tudom, hogyha ennyi pénzből őt mit csinálnak. Tehát egyszerűen meg kell értenünk, hogy itt mindenki, amikor meghallja, hogy ez mennyi pénzt szán, vagy szánunk az elmúlt 27 év óta az egészségügy, akkor mindenki nagyra mereszti a szemét, mert kiderül, hogy a saját országában az egészségügyi rendszer nagyságrendekkel több pénzt emészt fel. És hogyha az eredményeket összehasonlítjuk, akkor nincsenek azok a nagyságrendbeli különbségek. Ami aggasztó viszont az az, hogy az elmúlt években, és visszatérek ezekre elég fura adminisztratív döntésekre, itt nagyon sokszor feltevődik bennem a kérdés, hogy az egyesek szerintem nem dugták ki az orrukat az irodából, és halvány lilag őzik nincs, hogy a való világban mi történik. Tehát olyan intézkedések születnek, vagy olyan rendelkezések születnek, amelyeknek, hogy mondjam, még csak köszönő viszonyban sincsenek a napi valósággal, és agyon bürokratizáltuk a mindenkinek a munkáját, betegeket sétáltatjuk, egyszerűen nem veszük tudomásul, hogy hogyan folyik például a rezidens képzés máshol, és egyeseknek a fejében sajnos azt látom, hogy mindig az van, hogy körülöttünk forog a világ, és nem mi vagyunk a világ része. Gondolom, hogy lesz azért némi előrelépés az elkövetkező időszakban.
Mindenképpen az önök munkája is ehhez merem remélni, hogy hozzá segít majd.
Én is nagyon reménykedem, viszont azt is tudomásul kell vennem, tehát így kapom én is a fricskákat eléggé alaposan, mint bizottsági elnök, tehát csak én is hát időnként meglepnek a hát, hogy mondjam, nem feltétlenül diplomatikus, vagy nem tudom milyen normális módszerek, hanem elég alatomos módszerekhez próbálnak egyesek folyamodni a különböző érdekek mentén. Hogyha épp az érdekeik sérülnek, és időnként úgy a tévéből értesülök én is arról, hogy tárgyalunk a beszállítókkal, és a tévén keresztül megtudjuk, hogy akkor ma ez a gyógyszer tűnt el, vagy az a gyógyszer közben. Ilyen közvetett úton kapjuk ezeket a fricskákat a közélemény bevonásával.
Ne hagyják magukat, tisztelt szenátor!
Nem hagyjuk, ezzel nincs gond. Hozzá vagyok ehhez szokva, azért ne feledje, hogy azért én Kolozsváron alpolgármester voltam egy olyan időszakban, amikor nem angyalokkal volt dolgom.
Bukarestben még kevésbé. Köszönöm nagyon szépen önnek
nagyon a tájékoztatást. Nagyon szépen én is köszönöm.
További jó munkát
kívánok. Viszont hallásra, és üdvözlöm még egyszer a rádió hallgatókat.